Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kína és az Európai Unió közötti stratégiai együttműködés és partnerség fontosságát hangoztatta Xi Jinping kínai elnök Párizsban, aki a kínai-francia-európai uniós háromoldalú csúcs találkozóra érkezett a francia fővárosba. Francia hivatali partnerével, Emmanuel Macronnal, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közös megbeszélésén a kínai államfő partnerségre buzdított, ahogy fogalmazott, a kereskedelem, valamint az emberi jogok terén fennálló nézetkülönbségek ellenére is. Történelmi jelentőségű a kínai elnök eheti magyarországi látogatása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul hazánk megerősödéséhez, a gazdasági kereskedelmi viszony fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is. Kiemelte, hogy Xi Jinping népes delegációja élén mindössze két Európai Uniós tagállamot keres fel, hazánkat és Franciaországot. Magyarország és Örményország nagykövetséget nyit egymás fővárosában, jelentette be a tárcavezető, aki örmény kollégáját fogadta. Szijjártó Péter azt mondta, ez újabb fontos lépés a két ország között sokat javuló viszonyban, a diplomáciai kapcsolatok másfél évvel ezelőtti helyreállítása óta. Az mindkét ország gazdaságának és állampolgárainak a javára vált, ismertette. Magyarországot gazdasági ökoszisztémája, infrastruktúrája és szellemi tőkéje egyaránt alkalmassá teszi arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az űripar területén, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a 4IG Space and Technology űripari holding vállalat gyártással foglalkozó portfólióvállalata a Remred ZRT Martonvásárhelyi űrtechnológiai gyártóközpontjának alapkületételén beszélt. Mint elmondtam, a magyar műholdgyártási képesség nem csak gazdasági és biztonsági, hanem szuverenitási kérdés is. Ha a jogtisztelete nem áll helyre Európában, akkor nagyon nehéz lesz az Európai Uniót hosszú távon egyben tartani, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország 20 éve az Európai Unióban című konferencia megnyitó beszédében. Gulyás Gergely az EU jelenlegi helyzetéről azt mondta, a globális gazdaság többi nagy szereplőjéhez, az Egyesült Államokhoz és Kínához képest Európa kevésbé versenyképes, a globális küzdelemben messze a legrosszabbul állt helyt az elmúlt években. Szerint Európa az orosz-ukrán háborúnak is vesztese, függetlenül attól, hogy mi lesz annak a kimenetele. Az év második felében esedékes magyar uniós elnökségről közölte, mi teszünk szívességet az Európai Uniónak, mert egy olyan ország biztosít korrekt, kiegyensúlyozott közvetítő szerepet, ahol a normalitás még irányadó, ahol a józanésznek többsége van. Az Európai Bizottság véglegesített elemzését a jogállamiság lengyelországi helyzetéről az uniós szerződések 7. cikke szerinti eljárással összefüggésben, és úgy ítélte meg, hogy Lengyelországban már nem áll fenn egyértelműen a jogállamiság súlyos megsértésének veszélye, ezért lekívánja zárni az eljárást, tájékoztatott az uniós bizottság. A brüsszeli közlemény szerint Lengyelország jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések sorozatát indított el az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatosan megfogalmazott aggályok kezelésére. Nemzeti sorskérdés a hazai szellemi tudományos erőforrások és a tudományos eredmények nemzeti érdekeknek megfelelő hasznosulása, hangsúlyozta Frany Tamás elnök a Magyar Tudományos Akadémia 197. közgyűlésén. Az előadások témái között hangsúlyos szerepet kap a mesterséges intelligencia, valamint délelőtt átadták a legrangosabb akadémiai elismeréseket. A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával megkezdődött az érettségi. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten 1146 helyszínen 73.472, emelt szinten 57 helyszínen 2066 vizsgázó tett érettségit. A magyar, mint idegen nyelv esetében csak középszinten, 90 helyszínen 243 vizsgázó izgulhatott reggel. A dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. Holnap a matematika írásbelik következnek. Bár javul a tendencia, évente még mindig több milliárd forint adó visszatérítésről mondanak le a nyugdíj, illetve egészségpénztári tagsággal rendelkező magánszemélyek, az SZIA bevalláshoz tartozó nyilatkozat elmulasztásával hívja fel a figyelmet az Önkéntes Pénztárok Országos Szövetsége. Emlékeztetnek, a pünkösdi ünnep miatt az SZIA bevallás határideje idén május 21-ére, keddre tolódott. Végül az időjárásról. Holnap erőteljes gomoly felhőképződés következik majd, így erősen felhős borult időszakokra is számítani kell. Sokfelé várható zápor, helyenként zivatar, erős lesz a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Mint Szenti József, bíboros herceg prímásra emlékezzünk, aki az életszentség útját járta. 1975. május 6-án hunyt el Bécsben, tehát éppen ma van halálának az évfordulója. 1892. március 29-én született a Vas megyei Mindszenten. Édesapja Pem János, fiatalon községbíró, édesanyja Kovács Barbála. Hatan voltak testvérek. Családi nevét Pémről Mindszentire változtatta később. 1903-ban kezdte meg iskoláit Szombathelyen. Később ugyanitt tanulta a teológiát is. 1915-ben pappá szentelték, és 1919-től Zalaegerszegen plébánoskodott. Környezetében következetes, szilárd és semmi nehézségtől nem félő férfiként tartották számon, bár gyenge fizikumú ember volt, s emellett szigorú aszkéta. 12. Pius pápa 1944. március 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. Ebben az időben, mint főpap, nyíltan és bátran szembeszállt a nyilas hatalommal. 1944. november 27-én a nyilasok letartóztatták, mert megtagadta a veszprémi püspöki palota nagy részének az átadását a szálasi kormánynak. Sopronkőhidára szállították, s csak 1945. április 1-én szabadították ki a szovjet csapatok, és ekkor tért vissza székhelyére Veszprémbe. 1945. augusztus 16-án 12. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Élete nagy harc volt Istenért, egyházért, Magyarországért. 1946 elején bíborossá avatták. Lépten nyomon beleütközött az alattomos kommunista kisemberek gáncsoskodásaiba, rossz akaratába. Nem volt népszerű ember sem a világi hatóságok előtt, sem más körökben. 1948 karácsonyának másodnapján a kommunista belügyi szervek, pontosabban az államvédelmi hatóság, hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával letartóztatták, és később egy nagy kirakat perben börtönre ítélték. 1956. október 30-án a magyar forradalom szabadította ki. Addig letartóztatásban, börtönben, rabkórházban, majd különböző helyeken házi őrizetben tartották. 1955-ben büntetését felfüggesztették, és előbb Püspökszentlászlón, majd Felsőpetényben, az Almási kastélyban tartották fogva. Nagy Imre kormánya alatt kiszabadították. Nem Esztergomba, hanem Budára ment, és rádiószózatban köszöntötte a népét. Az 1956-os magyar forradalom leverése után az amerikai nagykövetségre menekült, ahol 15 évet töltött személybiztonságban. Az egyre idősebb és betegebb főpap nem csak fizikai értelemben őrlődött fel, hanem szellemileg is elszigetelődött a valóságtól és a világtól. 1971. szeptember 28-án a Vatikán, Washington és a magyar kommunista állam képviselőinek előzetes tárgyalásai és megállapodásai alapján el kellett hagyni a nagykövetség épületét és Rómába utazott. Rómában a személyének kijáró protokoll szerint fogadták és méltatták érdemeit. 1971. október 23-án innen Bécsbe érkezett, és lakhelyéül a Pázmáneumot választotta. A bíboros 1972-ben betöltötte 80. életévét, de nem vonult vissza. Ezért 6. Pál pápa 1973. december 8-án kelt levelében felszólította a lemondásra. Ő ezelől határozottan elzárkózott. 1973. december 18-án hozott döntéssel a pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag üresnek nyilvánította. A bíboros kérte az intézkedés hatálytalanítását, de a Vatikán és Budapest egyidejűleg 1974. február 5-én nyilvánosságra hozta a döntést. Mindszenti József bíboros 83 éves korában, 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. Május 15-én az ausztriai Máriacellben helyezték nyugalomra. Emlékirataim című többször kiadott munkájában megírta saját viszontagságos és Istenhez igazodó élettörténetét. Álljon itt az egyik legszebb részéről néhány mondat, az Édesanyám menedékhelyem című fejezetből. 1960. február 5-én eltörött a szemüvegem. Csak rózsafűzérezni tudtam. Később a szentmisét nagyítókkal, és csak nehezen végeztem. 10:30-kor a követségi titkár sürgönnyel kezében lép be hozzám. Mielőtt átadja, csak ennyit mondok. Édesanyám meghalt. Valóban, ez volt a sürgönyben. Utána már a temetés idejét jelezték. Nagyon-nagyon szegény, és annál is szegényebb lettem. Nem csak ünnepeimből, egész életemből hiányozni fog most már, leesett a mi családunk koronája. Prohászka Ottokár püspök úr írja édesanyja halálakor, eltört a drága kehely, amelyben Isten a te lelkedet a világra adta. Amikor Virág pécsi püspöknek szekszárdi apát plébános korában leégett a temploma, és az édesanyja is meghalt, akkor azt mondta, két szentélyem hamvad el. Az én anyám zordidők csillaga volt, folytatja Mindszenti József, és szomorúságomban néha már csak az ő fénye vigasztalt. Most elment az a csillag. Elhívta az örökké valóság nagyobb fénye. A kommunizmus összeomlása után hamvait hazahozták Esztergomba, és évről évre ünneplik ott a szentéletű bíborost, prímást.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk, add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyűri római katolikus egyházközség plébánosa az imádság művészetéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berec Renáta.
Az elmélkedés címe az imádság művészete, alcíme bevezető. Kedves rádióhallgatók, most szeretnék egy új sorozatot indítani az imádságról. Egyfajta katekézis, hogy hogyan kell imádkozni. Persze egy összetett valóság. Szeretnék beszélni az imádság művészetéről, ami ennek a sorozatnak a címe is. Ezt a kifejezést nem én találtam ki, ez Szent II. János pápától való. Az életünk igazi legmélyebb értelme abban áll, hogy befogadjuk az Isten minden emberi értelmet fölülmúló szeretetét, és hálából az egész életünket neki ajándékozzuk. Ez a mély szeretet kapcsolat a lelkélet célja. Ennek a kapcsolatnak a gyümölcse az életszentség. A kölcsönös szeretet kapcsolatot viszont az ima táplálja. Ezért írja Szent II. János pápa az új évezet kezdetén apostoli levelében, hogy a szentségnek ez a pedagógiájához olyan kereszténységre van szükség, mely mindenek előtt az imádság művészetét gyakorolja. Itt a Szent Atya az imádság művészetéről ír, nem pedig imák elmormolásáról, elhadarásáról, vagy imák letudásáról. Az imádság művészete a mély meghitt kapcsolat művészetét jelenti. Ezért, hogy valaki művész legyen, tanulnia kell imádkozni és rendszeresen gyakorolnia. Újból idézem a Szent Atyát, tanulnunk kell imádkozni, mindig újból be kell fogadnunk az isteni mester ajkainak művészetét, hogy az első tanítványok is tették. Ha megvizsgáljuk a saját imáinkat, talán sokszor érezzük azt, hogy este imádkoztam, már fáradt vagyok, csak letudtam, belealudtam, vagy nagyon sokszor a gondolataim elmentek, vagy nem volt semmi íze, sokszor úgy elég nehéz letenni az imádságot, hiszen annyi munka van még este is, gyerekek, meg munkahelyi dolgok, meg annyi minden van, sokszor azt érzem, hogy az Istennel is csak baj van, mintha nem segítene az imádság, mert csak elvisz nagyon sok erőt, és az imádságnak a gyümölcse tulajdonképpen bűntudat lesz. Mert nehezen is vettem rá magamat, ahogy imádkoztam, az meg nem tetszett, akkor az Isten is biztos nem hallgatja meg, mert nem szépen imádkoztam meg, és valahogy az egész ima életből nem forrás lesz, hanem bűntudat. Sokféleképpen megérhetjük az imáinkat. Vagy valaki például az alapján értékeli az imáit, hogy hogyan tudta átélni, az érzelmei mennyire voltak ilyen édesek, kegyesek, mennyire élte meg valaki a békességet. És persze ezek lehetnek gyümölcsök, de önmagában nem tartozik hozzá az imádsághoz. Amikor valaki lelkivezetésre megy, akkor a lelkivezetőtől azt kéri, hogy tanítsa meg őt imádkozni, sőt tanítsa meg őt a lelkek megkülönböztetésére is. Például valaki elmondja, hogy az utóbbi egy hónapban hogyan imádkozott. Mik voltak az állandó imái, meg arról is beszámol, hogy ezek az imák mit adtak neki, milyen belső lelki megmozdulásokkal jártak. Például örömet adott, hittel tudtam imádkozni, elmondtam, de nem esett jó, ilyen legtöbbször ilyen nyűként éltem meg, vagy akár a bűntudat kialakult bennem, mert nem jól imádkoztam. És hogy mi a leggyakoribb, mi a legerősebb motívum, ami az imáimat meghatározta. És ennek megfelelően a lelki vezető tanácsokat ad. Először is felerősíti azt, ami jó. Például, hogy az imában itt voltak ilyen rossz értelmezések, de az például nagyon jó, hogy minden nap rendszeresen és hűségesen imádkoztál, és volt rá időd. Utána pedig ki kell javítani, például, hogy itt az Istennel szemben elvárásaid voltak, és mivel nem adta meg azt, amit kértél, ezért az imádság kudarccal végződött, kudarc érzés volt benne. És ebből a tanulság, Istennel szemben lehetnek kéréseink, vágyaink, elvárásaink soha. Ezeket megfogalmazzuk, és az Isten mikor, mit ad meg, meg hogyan adja meg, hát az az ő joga, mi alázatosan kérjük és leborulunk előtte. Vagy például valaki arról panaszkodik, hogy az imádság nem ért semmit, mert nem voltak benne mély érzelme, meg mély érzelmi megmozdulások. A lelkivezető azt mondja, hogy ez most a lelki szárazságnak az ideje, itt a legfontosabb a hűség. Ha nem kaptál valamit, akkor az Isten így nem adott, de tarts ki továbbra is hűségesen, és igenis ezek az imák nagyon értékesek voltak, mert a rossz érzések ellenére is hűségesen elmondtad, amit viszont elrontottál, hogy az imádság végén azt mondod, hogy ez nem ért semmit. És ilyenkor az Istennek üzened azt, hogy én megtettem mindent, te meg nem adtál semmit, és az imád te rontottad el, mert tőled nem kaptam kegyelmet. És hogy ez az a pont, amikor valaki azt mondja, az imádság rossz volt, ott rontott el, addig nem volt vele semmi baj. Most csak egy-két dolgot emeltem ki, de lépésről lépésre valaki tanul imádkozni. Ami jó, az felerősödik, ami rossz, az ki kell javítani, akár külön imádkozni is kell azt, hogy valami állandóan visszatérő nehézséget meg tudjak oldani, közben javítani kell az Isten képet is, az önmagamról alkotott képet, megtanulni a különböző ima formákat, annak a lelkületét gyakorolni, az abból való tapasztalatok, vagyis imádkozni, tanulni, az imádság művészetét elsajátítani ezt jelenti. Ez egy állandó tanulást jelent. És hogy kihangsúlyozza a Szent II. János Pál pápa, hogy ez a tanulás soha nem érhet véget, hiszen egy egész életen keresztül kell tanulnunk. És nem az imáról van szó önmagában, hogy hogyan imádkozom, hiszen ennek itt eszközjellege van. A cél, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatom hogyan alakul, és az iránta való bizalmam és szeretetem hogyan növekszik. Ezek a legfőbb gyümölcsök, ami alapján tudom nézni az én ima életemet. És sokféle imádság van, majd ezekről is szeretnék szólni külön-külön, ezeknek a lelkületéről, ezeknek a módszereiről, meg mi az, amire vigyáznunk kell, meg mi az, amit fel kell erősítenünk magunkban. Azonban az ima élet az egy állandó tanulási folyamatot jelent, és megint ezt nagyon sokszor fogom mondani, állandóan ismétlem, hogy itt nem valamiről van szó, nem ima könyvekről, meg metódusokról, hanem egy élő személlyel való szeretet kapcsolatról. Az imádságnak a lényege, hogy azzal együtt vagyok, aki engem teremtett, megváltott, aki a világon a legjobban szeret. Ez lehet, hogy unalmas, lehet, hogy nem mondunk semmit, lehet, hogy nem történik semmi, lehet, hogy nagyon mély, intenzív érzelmekkel jár, vagy sok mindent mondok az Úrnak, vagy hallgatok is, ő mond nekem sok mindent. Ez nagyon tud változni, azonban ezek csak egy-egy megélési pontok, hogy hogyan éle meg én ezt a kapcsolatot, de bármi is történik, a lényeg maga a szeretet kapcsolat. És ha innen közelítjük meg az imádságnak a lényegét, akkor láthatjuk, hogy teljesen másról van szó, mint érzelmekről, metódusokról, szépen elmondott imákról. Persze ezek önmagában fontosak, hogy maga az eszközöket is jól használjuk, de mindig az alapvető vágy az imádságban, Uram, én veled akarok lenni, és téged akarlak szeretni, és szeretném megtapasztalni azt, hogy te mennyire szeretsz engem. Hiszen az életünk igazi legmélyebb értelme abban áll, hogy befogadjuk az Isten minden emberi értelmet fölülmúló szeretetét, és hálából az egész életünket neki ajándékozzuk. Ez a mély szeretet kapcsolat a lelkélet célja. Ennek a kapcsolatnak a gyümölcs az életszentség. A kölcsönös szeretet kapcsolatot viszont az ima táplálja. És ezért is már idéztem II. János Pál pápát, hogy olyan kereszténységre van szükség, mely mindenek előtt az imádság művészetét gyakorolja. Hát most erre szeretném meghívni a kedves rádióhallgatókat, hogy úgy lépésről lépésre reflektáljunk, hogy milyen imaformák vannak, milyen óriási gazdagság van az egyházban, az, hogy milyen, ki hogyan imádkozik itt a Szentírásban a szentek is, és mindig reflektáljuk a saját imádságunkra, és nem is önmagában azt kell kérnünk, hogy jól imádkozzunk, persze ezt is lehet kérni, hanem magáért a kapcsolatért imádkozzunk. Uram, amikor most tanulok imádkozni, azt kérem, hogy kapcsolatunk az mélyüljön és tiszta szívből szeresselek téged, és persze be tudjam fogadni azt, ahogyan te szeretsz engem. És ebben a különböző imaformák segítenek, de ami a kapcsolatunk a lényeg, hiszen ez az imádságnak és a lelkéletnek az igazi és a legmélyebb célja.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Szentek és Szűz Mária tiszteletéről elmélkedik az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, és köszöntöm itt a stúdióban lévő Szent Imrés gyerekeket is, Tamarát, Nórikát, Bogit és Izabellát, akikkel a mai adásban beszélgetni fogunk, méghozzá a szentekről, de a szentek közül is arról, akit legjobban tisztelünk a szentek közül. Meg tudja valaki mondani, hogy kit tisztelünk legjobban a szentek
közül? Szűz Máriát.
És vajon miért beszélgetünk most ebben a műsorban Szűz Máriáról? Hát tudjuk-e, hogy melyik hónapban vagyunk most?
Május.
Nagyon jó. A május hónap, és még van egy hónap, ami a szűzanyának a hónapja, az október, a szűzanyának a hónapja. Október az milyen évszakban van?
Ősz.
Így van, május pedig?
Tavasz.
Nagyon jó. Ugye ősz az miről szól, gyerekek? Mit látunk az időjárásban, milyen az ősz? Mi történik a természettel ősszel?
Szeles az időjárás, és a fák lehullajtják a leveleiket.
Így van, egy picit az elmúlásra emlékezünk ősszel, igaz? Tavasszal viszont mire emlékezünk?
A felvirulás. Vagy...
Nagyon jó, ugye kivirágoznak a fák, igaz? Bezöldülnek a fák, készülünk a nyárra, igaz? Az pedig az újjászületés. Ebben a két hónapban különösképpen is ünnepeljük Szűz Máriát. Októberben rózsafüzért imádkozunk. Ugye a rózsafüzér imádság az a Szűz Mária imádsága. Van többféle rózsafüzér, van az örvendetes rózsafüzér, ami Szűz Mária életén keresztül bemutatja Jézus gyermekkorát. Aztán van a világosság olvasó, ami Jézusnak a tanítását mutatja be nekünk. Van a fájdalmas rózsafüzér, azt szerintetek mit mutat be a fájdalmas rózsafüzér?
Krisztus kereszthalálát.
Nagyon jó, szenvedését és kereszthalálát, és van a dicsőséges rózsafüzér, az pedig a feltámadását mutatja be, valamint azt, hogy Szűz Máriát felvette magához a mennybe Jézus. Májusban pedig minden este litániát mondunk a Szűz Anya tiszteletére. Nagyon jól mondtátok, hogy a szentek közül Szűz Máriát tiszteljük a legfőképpen. Miért szerintetek?
Ő Jézus édesanyja, meg hogy ő bűntelen.
Nagyon jó. Ki az az ember még, aki Szűz Márián kívül bűntelen?
Jézus.
Ő kicsoda?
Isten.
És ember is. Úgy szoktuk mondani, hogy valóságos Isten és valóságos ember, egy szóval Isten ember. Meg tudja valaki mondani, hogy kik azok a szentek? Bogika?
A szentek Isten barátai, azok az üdvözültek, akiket az Anya Szent Egyház példaként állít elénk, és közbenjárásukat kéri.
Nagyon jó. Imádkozhatunk a szentekhez, Nóri?
Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk és Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk.
Így van. Mivel segítenek minket az üdvözültek és a szentek, Tamara?
Az üdvözültek azzal segítenek minket, hogy közben járnak értünk az atyánál.
Nagyon jó. Ugye azt pedig már megbeszéltük, hogy Szűz Máriát tiszteljük legjobban a szentek közül. Mit jelenthet az szerintetek, hogy a szentek közben járnak értünk az atyánál?
Megkérik valamire.
Így van. Könyörögnek értünk, igen. Igaz? És a szentek Isten barátai és példaként állnak elénk. Ugye a szentek már hol vannak?
teremtménybe.
Nagyon jó. És megmutatják nekünk az életük példáján, hogy hogy kell nekünk is élnünk itt a Földön, hogy a mennyországba kerüljünk. Mondjunk nekem Szűz Márián kívül még szenteket. Főleg magyar szenteket.
Árpádházi Szent Margit.
Nagyon jó.
Szent Imre.
Nagyon jó. Ugye iskolánknak a névadója, és a magyar ifjúság védőszentje.
Szent István.
Szent István király, ugye az első magyar király, nagyon jó, róla is lesz szó a mai műsorban.
Árpádházi Szent Erzsébet.
Nagyon jó, miben mutat nekünk példát, azt tudjuk?
Ápolta a beteget.
Nagyon jó, és még mit csinált?
Imádkozott, meg a szegényeket ruházta, megetette.
Így van, nagyon-nagyon sokat segített a szegényeken. Tudunk még szenteket mondani?
Szia, nagy Szent Katalin.
Jaj, de jó, így van. Ő pedig olyan fiatal volt, mint a milyenek ti, és ő is nagyon szép példát mutat nekünk, mert a szívén viselte az egyház sorsát, és a pápát ő hívta haza Avignonból a 14. századba, Rómába. De akiket itt felsoroltatok, azok mind nagyon jó példaképek lehetnek számotokra. Ugye Erzsébetet már megbeszéltük, hogy a szegényeket segítette, a betegeknek gondját viselte, Szent István király ugye a kereszténységet megalapozta itt Magyarországon is, megszervezte a kereszténységet, Szent Imre herceg a fiataloknak példát mutat a szorgalomból, az Isten iránti hűségből, és még folytathatnánk. No, de térjünk vissza Szűz Máriához. A kereszténység első századaiban már találkozunk a Mária tisztelettel, a harmadik századból pedig egy gyönyörű imádság maradt fenn, ami Szűz Mária segítségét kéri számunkra. El tudná valaki mondani az Oltalmad alá című imádságot?
Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Nevesd meg könyörgésünket, szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden dicsőség és áldott szűz. Asszonyunk, közben járunk és szószólunk. Engeszteld értünk fiadat, ajánlj minket fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, ámen.
Így van, köszönjük szépen, Iza, ugye ez egy nagyon gyönyörű szép imádság a harmadik századból. Az ötödik századtól már több Mária ünnep is megjelent. Az első magyarországi Mária ábrázolás, képzeljétek el, kedves gyerekek, hogy a negyedik században készült, amely a pécsi ókeresztény sírkamrában látható. Szűz Máriának vannak fő ünnepei, és vannak egyéb ünnepei. Tudunk-e Máriával kapcsolatban fő ünnepet mondani, Nóri?
Nagy boldogasszony.
Nagyon jó. Mikor ünnepeljük Nagy boldogasszony?
Augusztus 15.
Képzeljétek el, hogy ez az ünnep Máriának az elszenderedésére emlékezünk, valamint Máriának a mennybe vitelét. Mária az egyetlen ember, akiről eddig biztosan tudjuk, hogy testestől, lelkestől felvette őt magához Jézus a...
mennybe.
A mennyországba. Szerintetek miért tette ezt Jézus Máriával? Mit akart neki megköszönni ezzel?
Hát a sok törődés, meg a nevelést.
Így van. Amit édesanyaként adott Jézusnak itt a Földön. Nagy boldogasszony az Máriának az égi születésnapja. És ezért mondjuk azt, hogy elszenderedett. És Jézus magához vette a mennyországba. Ez nagy boldogasszony, amit nagyon jól mondott Nórika, hogy augusztus 15-én ünnepeljük. Ez az egyik legnagyobb Mária ünnep, de vannak még fő Mária ünnepek.
Gyümölcsoltó boldogasszony.
Így van, mikor ünnepeljük gyümölcsoltó boldogasszonyt?
Március 25.
Ekkor, kedves gyerekek, az angyali üdvözletre emlékszünk, amikor hírül adja az angyal Máriának, hogy gyermeke fog születni, Jézus Krisztus, és Mária igent mond Jézus anyaságának vállalására. Tehát elfogadja azt a nagyon-nagyon szép küldetést, hogy neki kell felnevelnie itt a Földön az Isten fiát, Jézus Krisztust. A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városában egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és megszólította. Üdvözl légy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Hol játszódik ez a történet, amikor az angyal hírül adja Máriának, hogy Jézus anyja lesz?
Galileában, egy Názaret nevű városban.
Nagyon jó. Hogy hívjuk az angyalt, akit Isten elküldött Máriához?
Gabriel.
Volt-e férje ekkor Máriának?
Nem, csak jegyese volt.
Hogy hívták?
Szent Józsefnek.
Így van, aki Jézusnak a földi édesapja, ugye a földi apja volt. Mit mond az angyal? Hogyan köszönti Máriát?
Üdvözlés, kegyelemmel teljes, veled van az Úr.
Nagyon jó. És ez azóta fent maradt. Hol maradt fönt ez a köszöntés? Honnan ismerős ez?
Az imába.
Így van, az üdvözlégy Mária imádságban. Nagyon jó, Nórika. És az angyal elmondja a küldetést, és azt mondja, hogy ne félj, Mária. Kegyelmet találtál Istennél, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. És folytatódik a történet, hogy Mária mit mond erre a küldetésre?
Én az Úr szolgáló lánya vagyok, legyen az ő akaratja szerint.
Nagyon jó, tehát igent mond a küldetésre, igaz? Óriási példát mutat nekünk, hogy nekünk is a feladatainkra, a ránk váró feladatainkra mindig igent kell mondani, és pozitívan kell hozzáállni. Mária miért mond igent? Mert tudja, hogy ki lesz vele végig.
Isten.
Nagyon jó, hogy meg fogja őt segíteni a jó Isten. Gyerekek, nekünk is, életünknek minden napjának úgy kell neki indulni, hogy Isten velünk van. Isten megsegít minket minden feladatunkban. De nem elég az, hogy Jézus meghalt a kereszten, hanem nekünk is meg kell bánni a bűneinket, és törekedni kell azok jóvátételére, és törekedni kell a jóra.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, ízd meg a szíved kapuját, mondj igent, szóljon hát, Krisztus hív, vár rád, hidd el végre már. Néked is hozza lángját, s az út végén a végtelen, vár már rá, s mond életem, átadom, ó Uram, neked.
Milyen Mária ünnepet ismerünk még?
Szűz Mária, Isten anyja.
Isten anyja. Mikor ünnepeljük ezt?
Január 1-én.
Így van, szilveszter utáni első nap, az új év első napja egy parancsolt ünnep, amikor szintén Szűz Máriáról emlékezünk, azt mondjuk, hogy ő az Isten anya, Isten szülő. Miért mondhatjuk őt Isten anyának, vagy Isten szülőnek?
Mert Jézusnak az édesanyja.
Igen, és Jézus kicsoda, Isten vagy ember? Előbb beszéltük.
Isten most. Ember.
Isten ember, ami ugye azt jelenti, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Máriát Isten anyaként is, Isten szülő néven is tiszteljük. A következő ilyen nagyon fontos Mária ünnep...
A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogadtatása.
Így van, ezt mikor ünnepeljük?
December 8.
Nagyon jó, ugye ez azt jelenti, gyerekek, amit már mondtatok, hogy Szűz Mária Jézusra való tekintettel kapta a legtöbb kegyelmet az Istentől. Mikor Szűz Mária megfogant, az első pillanattól kezdve mentes volt az áteredő bűntől és az áteredő bűn következményeitől. Tehát már a Jóisten akkor kiválasztotta Szűz Máriát, amikor ő az édesanyja Anna méhében megfogant. És mivel Mária édesanyját Annának hívják, ez az Anna, ez Jézusnak kicsodája.
Nagymamája.
Így van. És ő a nagymamáknak a védőszentje. És Isten olyan kitüntetésben részesítette Szűz Máriát, hogy már ekkor megóvta őt az elterető bűntől. Az ünnep első nyomai keleten már a 8. században megtalálhatóak, és a 12. században terjedt el Európába, majd 6. Sixtus pápa 1477-ben felvette ezt az ünnepet a római egyház ünnepei közé. A szeplőtelen fogantatás dogmáját pedig 1854. december 8-án hirdette ki 9. Pius pápa. És ehhez is kötődik egy csata, méghozzá a lourdi jelenés. Lourdes az Franciaországban van, és ott is egy veletek egykorú kislánynak jelent meg a szűzanya.
Bernadett.
Nagyon jó. Bernadettnek úgy mutatkozott be a szűzanya, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. És mikor ezt megvizsgálták ezt a csodát, mert ugye Bernadett ezt elmondta a plébánosnak, ő továbbadta, és minden csodát meg szoktak vizsgálni, 9. Pius pápa a szeplőtelen fogantatás dogmáját ennek a hatására hirdette ki 1854. december 8-án. Van még egy Mária főünnep, ki tudja, melyik az?
Magyarok nagyasszonya.
Így van. Mikor ünnepeljük ezt, Nórika?
Október 8.
Ugye a magyaroknak nagyon-nagyon fontos Szűz Mária, mert Szent István király, akiről már beszélgettünk, ő nagyon sokat tett a magyar egyháznak a megszervezéséért, a magyar kereszténység kialakulásáért. Viszont Szent István király gyermekét, Szent Imre herceget királynak szánta, tanította őt, Szent Gellért püspök pedig a vallásos életre tanította, Szent István király, hogy milyen egy jó uralkodó, viszont mi történt Szent Imrével, mielőtt király lehetett volna?
Egy vadászbalesetben meghalt.
Így van, elég fiatalon. És gondoljuk el, Szent István király nem csak a gyermekét veszített el, ami egy nagyon fájdalmas esemény volt, hanem kit is elveszített, az örökösét, igaz? A trónörököst. És mitől félhetett Szent István király? Hogy az a születendő kereszténység, amit ő kialakított, az veszélybe kerül. Hogy félt attól, hogy ki lesz a követője a trónon. Hogy aki őt majd követi, az valóban szívén viselje a magyar kereszténység sorsát. És ő kétségbe esésében kinek ajánlotta fel az országot?
Máriának.
Nagyon jó. Szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot és a magyar kereszténységet. Magyar népünk erről a történelem során mindig megemlékezett. 1896-ban, a millennium évében, ugye az az ezer éves évfordulója a honfoglalásnak, 13. Leó pápa október 8-ára engedélyezte ennek az eseménynek a megünneplését, a magyarok nagyasszonyára való emlékezést. Ma liturgikus ünnep, és egyben a római Szent Péter bazilikában lévő magyarok nagyasszonya kápolna felszentelésének az évfordulója. Ezt a kápolnát a ma már szentként tisztelt Szent II. János Pál pápa 1980. október 8-án szentelte föl. És képzeljétek el, hogy régen a következő ének magyar himnuszként is szólt, ami így hangzik: boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ezek voltak a fő ünnepek, fel tudja még egyszer sorolni valaki Szűz Mária fő ünnepeit?
Nagy boldogasszony, Szűz Mária Isten anyja, gyümölcsoltó boldogasszony, a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, magyarok nagyasszonya.
Így van, ennyi. Köszönöm szépen, Nórika. És vannak még Szűz Máriának más ünnepei is, amik szintén nagyon szép ünnepek, ezeket is említsük meg pár szóban.
Gyertyaszentelő boldogasszony.
Mikor ünnepeljük ezt a mara?
Február 2-án.
Gyertyaszentelő boldogasszonykor arra emlékezünk, amikor Jézust a születése utáni 40. napon bemutatták a jeruzsálemi templomban. Már az 5. században kialakult ez az ünnep, később gyertyás körmöneteket tartottak, gyertyát szenteltek. Az égő gyertya Krisztust, az örök világosságot jelképezi. Emlékezzetek csak vissza, hogy amikor beszélgettünk húsvétról, akkor mi jelképezte a feltámadt Krisztust? Emlékeztek rá, hogy mit beszéltünk?
Húsvéti gyertya.
Így van, nagyon jó, ugye, és akkor itt most megint visszatérez. Mi történt itt Jézus bemutatásakor a templomba? Miért fontos ünnep ez a gyertya szentelő boldogasszony? Figyeljétek a történetet, és figyeljétek meg, hogy kikkel találkozott itt Mária, József és a kis Jézus. Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva. És az áldozatot is be akarták mutatni, hogy az Úr törvénye előírta egy pár gellicét, vagy két galambfiókát. Íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek indítatására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek, karjába vette Simeon, és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal. Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához. Íme ők sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is tűrjárja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Volt egy Áser törzséből való Anna nevű próféta asszony. Már 84 esztendős volt. Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, aki csak várta Jeruzsálem megváltását. Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. Milyen áldozati ajándékot vittek magukkal, kifigyelte meg?
Egy pár gerlicét, vagy két galambfiókát.
Nagyon jó, és ugye ott találkoztak két személlyel is. Ki volt ez a két személy, akivel találkoztak a jeruzsálemi templomba?
Egy Simeon nevű istenfélő ember.
Így van. Miért ment föl ez a Simeon a templomba ezen a nap? Mert a Szentlélektől kapott egy kinyilatkoztatást, hogy föl kell mennie. És mit csinált ez a Simeon, amikor meglátta a szent családot, ugye Máriát, Jézust, Máriát és Józsefet?
Addig nem hal meg, míg a Jézust a kezében nem foghatja.
Így van, ugye ezt kapta, ezt a kinyilatkoztatást, és addig nem hal meg, amíg a megváltót, Jézust a kezében nem foghatja, jövendőlt róla, hogy dicsőségül szolgál majd Izrael népének az a gyermek, és Máriához is szólt. Figyeljetek, hogy mit mondott neki. Te lelkedet is tűr járja át. Mit jelenthet ez?
Szomorú.
És mikor lesz szomorú Mária majd?
Amikor meghal Jézus.
Így van. Tehát ez a Simeon már megjövendőlte Jézusnak a halálát. A másik személy, akivel találkoztak, az pedig ki volt?
Anna próféta.
Anna próféta asszony, aki szintén felismerte, ugye Jézusban a megváltót, és dicsőítette Istent. Na hát erről az eseményről emlékezünk gyertya szentelő boldogasszonykor. Milyen egyéb Mária ünnepek vannak még, gyerekek?
Sarlós boldogasszony. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél július 2.
Nagyon jó. Ki volt az az Erzsébet? Kinek az anyja volt Erzsébet?
Keresztelő Szent János.
Keresztelő Szent Jánosnak mi volt a feladata?
Előkészítette Jézus útját.
Nagyon jó. És amikor Máriánál volt Gábriel arkangyal, akkor elmondta, hogy Jézus meg fog születni, és mondta Mária, hogy hát ez lehetetlen, akkor azt mondta, hogy semmi nem lehetetlen Istennél, mert nézd, Erzsébet is fiút szül, pedig ők is már idősek. És mikor elment az angyal Máriától, akkor Mária elment Erzsébethez, hogy segítkezzen neki, mert ugye aki gyermeket vár, annak jó nagy pocakja nő azért, igaz? És nehezen megy a házi munka, és Mária úgy gondolta, hogy segít Erzsébetnek. Ebbe is óriási példamutatást láthatunk számunkra, de ő milyen alázatos volt, hogy elment Erzsébethez, és segített neki, amiben csak tudott. Erzsébet a következő képen fogadta Máriát. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavád, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mit mond itt Erzsébet? Hogy áldott vagy te az asszonyok között. Ez is melyik imádságból van?
A Szűz Mária.
Így van, az Üdvözlégy Mária imádságból, és még mit mond, hogy az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Hogy a kis keresztelő Szent János, igaz, aki a méhében volt Erzsébetnek, még az is felújjongott örömébe, hogy meglátta Máriát. És erre Mária egy nagyon gyönyörű szép imádsággal válaszol, lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Mária ezután még ott maradt 3 hónapig, aztán hazatért vissza Názáretbe. A következő ilyen Mária ünnepünk, az pedig Szűz Mária születése, kisboldog asszony ünnepe szeptember 8-án, itt a földi születésnapjára emlékezünk Máriának. Nagy boldogasszonykor ki emlékszik rá, mire emlékezünk?
Az égi születésnapjára.
Így van, az égi születésnapjára. Ugye az a nagy boldogasszony, a földi születésnapja, a kis boldogasszony. De vannak még Szűz Mária emléknapok is. Például tudunk ilyet mondani, Szűz Mária emléknapot?
Szűz Mária neve napja, szeptember 12.
Nagyon jó. Vagy a fájdalmas szűzanya, vagy a rózsafűzér királynője. Ugye októberbe szoktuk a rózsafűzért imádkozni. Ez a lepantói tengeri győzelem emlékére rendelte el 5. Pius pápa. A földközi tengeren volt egy nagy csata a keresztény seregek és a török seregek között, és a keresztényeket a pápa segítette, és a csata közben végig a rózsafűzért imádkozta, hogy a szűzanya segítse meg a keresztény seregeket, és győztek is a keresztények, és ezért október 7-ét rózsafűzér királynőjének rendelte el a pápa, október hónapban pedig a rózsafűzért imádkozzuk a szűzanya tiszteletére. Biztatlak benneteket is, kedves gyerekek, hogy ti is imádkozzatok a rózsafűzért, vagy az Üdvözlégy Máriát, és bátran kérjétek a szűzanya közbenjárását. Na hát ezek voltak így Dióhéjban a Mária ünnepek, nagyon szépen összefoglaltuk őket, és most így a beszélgetésünk végén szintén egy Üdvözlégy Máriát imádkozzunk, és kérjük a szűzanya közbenjárását további életünkre és családtagjaink egészségéért is imádkozzunk. Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Üdvözlégy
Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Szentek és Szűz Mária tiszteletéről elmélkedett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.